Lukács evangélium a 23. és 24. fejezet. Ezután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz. Ott így kezdték őt vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a Krisztus király. A valódi vádpontjuk Isten káromlás volt, mert azt állította magáról, hogy Isten fia. De amikor Pilátus előtt vádolták, akkor nem hozhatták fel ezt ellene, mert tudták, hogy Pilátus ezt nem venné figyelembe. És azt mondta volna, hogy ne gyertek a vallásoskodásotokkal a római bírósághoz. Ezért aztán a nép félrevezetését hozták fel ellene, és hogy azt mondta, hogy ne fizessenek adót. Ez nem volt igaz, mert azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári. Pilátus megkérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte. Te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz. Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok erősen állították. Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig. Galilea volt a Róma elleni lázadások bölcsője. Azáltal, hogy Galileába helyezték, azt akarták elérni, hogy a Róma elleni lázadás középpontjába kerüljön. Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való-e ez az ember. Amikor pedig megtudta, hogy Heródes hatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ez Herodes Antipász, aki lefejezte keresztelő Jánost, Jézus unokatestvérét. Jézus egyetlen szót sem szólt hozzá. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, előtte ugyanis haragban voltak. Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, és így szólt hozzájuk. Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme, én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem azok közül a bűnök közül, amelyekkel vádoljátok. De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsájtania egy foglyot. Erre valamennyien felkiáltottak. Ezt öld meg, Barabást pedig bocsásd el nekünk. Ez utóbbi a városban történt lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve. Barabás pontosan azokban a dolgokban volt bűnös, amelyekkel Jézust vádolták. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. De ezek kiáltoztak. Feszítsd meg őt! Ő azonban harmadszor is odafordult hozzájuk. De hát mi rosszat tett? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. De azok hangos kiáltásokkal sürgették, és követelték, hogy feszítsék meg. És kiáltozásuk győzött. Tragikus, amikor a csőcselék hangja győz. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve. Jézus pedig kiszolgáltatta akaratuknak. Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. Ez egy tipikus római felvonulás volt, 4 római katona, 2 elől és 2 hátul, és a rab közöttük ment. Elől pedig ment még egy katona, aki egy táblára írva vitte a rab elleni vádat. Ebben az esetben a táblára ez volt írva. A zsidók királya. Amikor pedig a keresztrefeszítés helyére értek, akkor ezt a táblát a kereszt tetejére szegezték, hogy minden ember tudja, hogy miért ítélte halálra az embert a római kormány. Rendszerint a városon keresztül vezető leghosszabb utat választották, nagy zajjal és csinadrattával vonultak, hogy ezzel vonzzák az embereket, hogy ők is lássák az elítéltet, és tudják, hogy halálra ítélték. Így akarták az embereket megfélemlíteni, hogy ne lázadjanak Róma ellen. Jézus, aki az ütlegelésektől legyengült, valószínűleg nem tudta már továbbvinni a keresztet, és ezért a cirénei Simont kényszerítették arra, hogy vigye azt. Ha egy római katona ráhelyezte a kardlapját valakinek a vállára, ezzel megparancsolhatta, hogy az az ember egy mérföldön keresztül vigye a terhét. Ezzel szemben nem volt fellebbezés. A zsidók Dávid óta nem engedték, hogy megszámlálják őket, mert Isten megbüntette ezért őket. Róma szerette volna tudni, hogy körülbelül hányan vannak, ezért Józsefus szerint a feláldozott páskabárányokat számolták meg Jézus idejében. Eszerint 26.572 darab bárányt öltek le, és a törvény szerint legalább 10 ember kellett megegyen egy bárányt. Ezen a páska ünnepen tehát legalább 2.700.000 ember vehetett részt. Minden zsidó vágyva vágyott arra, hogy erre az ünnepre Jeruzsálembe menjen, legalább életében egyszer. Ha Jeruzsálemtől 20 kilométerre élő felnőtt férfi voltál, akkor kötelezően ott kellett legyél. Ha ennél tovább laktál, akkor mindig arról álmodoztál, hogy egyszer elmész oda. A páska vacsorát minden zsidó azzal a mondással kezdte, hogy ebben az évben itt, jövőre Jeruzsálemben. Ez a mondás a mai napig is fennmaradt. Bizonyára Simon Tripoliból jött erre az ünnepre, mivel cirénei volt, és bizonyára nagyon rossz néven vette, amikor kardlappal a kereszt cipelésére kényszerítették. Simon Rufus és Alexander apja volt, és a fiainak megnevezése azt jelenti, hogy őket a keresztények jól ismerték. Emellett az is nagyon valószínű, hogy Simon Jézus keresztjének cipelésekor megtért. Pál azt írta a rómaiaknak. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rufuszt és anyját, aki nekem is anyám. Lehet, hogy ez éppen Simon fia Rufus lehetett. Vissza a Lukács evangéliumához. A népnek és az asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik. Jeruzsálem leányai, ne engem sírassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sírassátok. Mert jönnek majd olyan napok, amikor ezt mondjátok. Boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek, essetek ránk, és a halmoknak, borítsatok el minket. Mert ha a zöldelőfával ezt teszik, mi történik a szárazzal? Kevesebb, mint 40 év múlva a római seregek feldúlták Palesztina földjét, és a zsidók többségét megölték. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amit koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. Jézus ezen kijelentése a keresztre feszítés előkészítése alatt hangzott el. A keresztet lefektették a földre, kifeszítették a rab kezeit, és nagy vasszegekkel odaszegezték a fára. Jézusnak a lábaiba is vasszegeket ütöttek, és azután pedig felállították a keresztet, és beleállították a földbe. Miközben szegezték őt, akkor mondta Jézus, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Láthatjuk, hogy Jézust olyan helyzetbe hozták, amikor már nem gyógyíthatta az embereket úgy, hogy megérinti a vak szemeit, a süket füleit, mert a kezét odaszegezték a kereszthez. Mindennek ellenére még mindig maradt számára egy szolgálatforma, az imádság. És ő még itt is imádkozott értük. És az imádsága megválaszoltatott. Amikor 50 nap múlva pünköstkor ismét összegyűltek az ünnepre, és a Szentlélek leszállt a korai egyházra, Péter felállt és ezt mondta. Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Jóel is így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és lányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kijöntök azokban a napokban a lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füst felleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid. Láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobban felül van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem, és újjongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai férfiak! Nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették. Sírja is nálunk van mindmáig. De proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, míg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyámfiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Jézus imádsága megválaszoltatott, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Azok, akik tudatlanságuk miatt keresztre feszítették őt, megtalálták a megbocsátást, és az ő testének részei lettek. Vissza a Lukács evangéliumába. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Higúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, eszetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, menj meg magadat! Felírás is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva, ez a zsidók királya. Ezt kiaválták az emberek. Mentsd meg magadat! Tudjátok, hogy honnan jött e kiáltás ihlete? A pokol mélyéből. Ha Jézus megmentette volna magát, akkor nem menthetett volna meg minket. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is! Ugyanaz a szöveg, ami a tömeg kiabálása volt. Az érzelmek nagyon közel vannak a felszínhez, és a csőcselék pszichológiáját vizsgálva láthatjuk, hogy az emberek, amikor egy tömegben vannak, akkor gyakran nem igazán cselekednek emberként. A foci meccs drukkerek is nagyon sok furcsa dolgot csinálnak. A tömeg névtelenségét élvezik az emberek, mindenki nevet a butaságokon, az egyik ember okosabb, mint a másik, és lassan egyre nagyobb és nagyobb bolondságokkal dobálóznak. Minél sokkolóbb a szöveg, annál harsányabb a nevetés. Elképzelésem szerint egy ember keresztrefeszítésének végignézése igen nagy pszichés sok hatás lehet. Nagyon szörnyű látvány lehet, amint levegője kapkodva vonaglik a teste, és nagy fájdalmak között közeledik a halál küszöbéhez. Nem tudod magad sokáig normálisnak tartani a kereszt előtt, és ezért egyesek a feszültséget nevetéssel akarták oldani, mert a sok elviselhetetlennek tűnhetett. Mivel az emberek kiabáltak, a gonosztevő is felvette a szöveget. Valószínűleg azért, hogy nevetést csikarjon ki az emberekből, és hogy megnyerje a tömeg szimpátiáját, odafordult Jézushoz ezzel a felkiáltással. Mentsd meg magadat és minket is! Nagyon vicces. Bizonyára a tömeg ismét hahótában tört ki. De a másik megrótta ezt mondva neki. Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Nem féled az Istent? Te is ugyanabban a hajóban evezel és meg fogsz halni. Nem gondolod, hogy nem sokára Isten ítéletével kell szembenézzünk? Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk. De ő semmi rosszat sem követett el. Pilátus azt mondta, hogy nem találok semmilyen hibát benne. Júdás pedig azt mondta, hogy ártatlan embert árultam el. Majd így szólt Jézushoz. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Honnan tudta, hogy Jézus király volt? Mert a keresztre odaírták, hogy a zsidók királya. Ez azt mutatja, hogy a hita megváltása Istentől kell jöjjön, mert az ő hite valahogyan még a tanítványokét is felülmúlta, és Isten által tudta, hogy ez az ember annak ellenére, hogy halálán van, mégis király lesz. Ezen a ponton a tanítványok teljesen ki voltak ütve. Megtagadták őt, elmenekültek, és feladtak minden reményt. Mi abban reménykedtünk, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. De keresztre feszítették őt, és mindennek vége. De valahogyan az Isten hitet plántált ennek az embernek a szívébe. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ez az ember az Isten által adott megmentő hitáltal látta egy rövid szöveget, a zsidók királya, és elhitte. Isten hite kellett legyen, amelyet a szívébe ültetett, és azt mondta, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Csak emlékezzél meg, ne emelj fel, ne tisztelj meg. A tanítványok mondták azt, hogy Uram, ha majd a királyságodba érsz, akkor emelj fel engem, hadd üljek a jobb kezed felül, hadd üljek én a bal kezed felül, hadd lehessek én a miniszterelnök. Ez az ember csak azt kérte, hogy emlékezzem meg róla. Milyen egyszerű imádság ez, amely a megmenekülést hozta el számára. És milyen közel vagyunk mindnyáján ehhez a megváltáshoz. Csak egy egyszerű ima. Istenem, irgalmazd nekem, bűnösnek. Azt olvashatjuk, hogy mindenkit képes megmenteni, aki eljön ő hozzá. Jézus azt mondta, hogy aki hozzám jön, azt nem utasítom el. Még egy haldokló gonosztevőt sem, annak utolsó órájában. Erre ő így felelt neki. Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. A paradicsom szó a király kertjét jelentette. Különleges vendégeit szokta a király sétára hívni oda. Mindezek a dolgok a csodákat megelőzően történtek. Isten hitet plántált ennek a rablónak a szívébe, hogy megválthassa őt. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. A természet sem akarta ezt a szörnyű látványt végignézni, hatalmas földrengés volt, sziklák hasadtak ketté, és a természet lázadni kezdett az ember ellen. Ha az Isten nem fékezi meg, biztos vagyok benne, hogy a természet elpusztította volna az embert e szörnyű bűncselekménye miatt. A templom kárpitja középen ketté hasadt tetőtől talpig. A templom kárpitja azt jelképezte, hogy Isten mennyire megközelíthetetlen az ember számára. Egyetlen ember sem merte kárpit mögé belépni, kivéve a főpapot egy évben egyszer, miután számtalan áldozatot mutatott be, és megtisztulást végzett. Még ezek után is hatalmas félelemmel és tisztelettel lépett be oda, csengőkkel a kabátja alján, és egy kötéllel, amelyet a lábaihoz erősítettek, hogy azok, akik kint álltak, kihúzhassák onnan, ha a csengők elhallgattak volna. Mert ha a csengők elhallgattak, akkor tudták, hogy valami tisztátalansággal lépett be Isten jelenlétébe, és Isten ezért halálra sújtotta őt. Isten megközelíthetetlen volt az ember számára, mert az embert a bűne elidegenítette Istentől. A kárpitot Krisztus halálakor Isten ketté szakította, és ezzel azt mondta, gyertek, gyertek a szabadulásra! Az út most már nyitva áll. Nyitva áll mindannyiunk számára, hogy közvetlenül jöhessünk Istenhez. Ekkor Jézus felkiáltott, bevégeztetett, majd azt mondta, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva elbocsátotta a lelkét. Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt. Ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve hazatért. Jézus ismerősei pedig mindnyájan, és az őt Galileától fogva követő asszonyok, távolabb állva szemlélték mindezt. Volt egy József nevű ember Arimátiából, a júdaiak egyik városából való, a nagy tanács tagja, derék és igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek határozatával és eljárásával, aki maga is várta az Isten országát. Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, amelyben még senki sem feküdt soha. Az ünnepi előkészület napja már elmúlt, és megkezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Aztán visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a halottak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária, és más velük levő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Hisztérikus asszonyok! Istenem, ments meg tőlük! Nem hittek, egyszerűen nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a Názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas, Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondottak a próféták. Jézus azonnal visszautal az írásokra, a proféciákra. Hát nem ezt kellett-e elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Nem fogom megbocsájtani Kéfásnak, hogy nem írta le mindezeket. Mindent megadnék azért, hogy megszerezzem Jézusnak ezt az üzenetét. Milyen jó lett volna hallani, amint Mózestől az Ótestamentumon keresztül az összes rávonatkozó proféciát elsorolja. 300 proféciát teljesített be a születése, az élete, a halála és a keresztre feszítése által. Milyen jó lett volna, ha akkor valaki felveszi ezt magnószalagra, és most meghallgathatnánk ezt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Érdekes, hogy akkor ismerték fel őt, amikor átadta nekik a kenyeret. Lehet, hogy látták a szögek helyeit, és megnyílt a szemük? Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Hevült-e már valaha a szívetek az Isten igéjének olvasása közben? Gyújtotta-e már lángra a szíveteket? Sokan a vallásos megtapasztalásokban a fellángolásokat keresik, érzelmi csúcsokat vadásznak, valami új felemelő jelenséget akarnak, amely izgalomba hozhatja őket. Egy angyal megjelenését, vagy ehhez hasonlót. Ezek az emberek azt mondták. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Úgy gondolom, hogy amikor valakinek a szíve hevülni kezd az írások kutatása közben, akkor az ő lelki érettségét tanúsítja. Gyakran nagyon izgalomba jövök, amikor a Bibliát tanulmányozom, és a Szentlélek elkezdi megnyitni az értelmemet. Olyan izgalmas, amikor a lélek kezd tanítani Isten igazságára, és hirtelen megértem az írást. Vannak, akik akkor jönnek izgalomba, amikor valaki nyelveken szól, vagy proféciákat mond, én Isten igéje miatt jövök izgalomba. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat, hogy valóban én vagyok-e. Tapintsatok meg, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Egyesek nehezen fogadják Jézus eme felszólítását, hogy tapintsák meg, és hogy ők maguk győződjenek meg Jézus valódiságáról. Korábban ezen a napon Jézus azt mondta Máriának, hogy ne érints meg engem, mert nem mentem fel még az atyámhoz. De ez egy hibás szövegfordítás következménye, mert a görögben ez eredetileg úgy szerepel, hogy ne csimpaszkodj rám. Bizonyára Mária ekkor már rég megérintette, és valószínűleg, hogy halálos szorításban tartotta őt. Egyszer elmentél tőlem, de többet nem fogsz, mert nem engedlek el. Ezért mondta Jézus, hogy ne csimpaszkodj rám, hanem menj és mondd el a tanítványoknak, hogy feltámadtam. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük. Van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette és a szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. A zsoltárok tele vannak Jézussal kapcsolatos proféciákkal. A messiási zsoltárok pedig teljesen róla szólnak. A 22., amely a keresztre feszítés képét festi le, a 110., amely Melkisédek szerinti főpapunkról szól, és a 118. is. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. Ez egy dicsőséges ajándék, amelyet újjászületésünkkor kapunk. Az írásokat újjászületés nélkül olvasva nem sok értelmet találunk bennük. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Aztán Jézus így folytatta. Így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. Megbízza őket, hogy hirdessék a megtérést és a bűnök bocsánatát minden nemzetnek. És íme, én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ez a Jóel prófétának elmondott ígéret, amelyet a második fejezetben olvashatunk. Azután kiöntöm majd lelkemet minden emberre. És íme, én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ez volt a Szentlélek ígérete, amelyre Jeruzsálemben kellett várjanak, amíg az beteljesedett. Ezzel Jézus nem módszert írt elő, amelynek segítségével minden hívő szent lelket vehet az egyház történelem során. Ez inkább egy olyan különleges nap volt, amikor Isten lelke a hívőkre öntetett ajándékként. Erre a napra kellett várjanak, és amikor pünköstkor a Szentlélek kiöntetett az egyházra, akkor már többé nem kellett várjanak arra, hogy ismét megkapják a szent lelket, hanem csak egyszerűen el kellett fogadják azt hitben Istentől. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket. És miközben megáldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Mindez 40 nappal a keresztre feszítése után történt. Ma Jeruzsálemben az Olajfák hegyén három különböző látványosság van. Három különböző templomot építettek azon a helyen, ahol Jézus felemeltetett. Az oroszok, a luteránusok és a katolikusok is felépítették a mennybe menetelt templomát. Az egyik templomban még Jézus lábnyomát is megmutatják, amelyet a felemelkedése előtt hagyott a sziklában. Érdekes, hogy az Olajfák hegyére építették ezeket, de az írás azt mondja, hogy Betániából vitetett fel. Boldog vagyok, hogy Betániában nincs felemeltetés temploma, így ha elmész oda, akkor szétnézel, és azt mondhatod, hogy valahol itt emeltetett fel Jézus. Nem az a fontos, hogy hol emelkedett fel, hanem maga a tény, hogy felemelkedett Betániából. Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Ez azt jelenti, hogy amikor a Szentlélek rászállt az egyházra, akkor a templom egyik helyiségében lehettek. 10 nappal ezek után szállt le rájuk a Szentlélek.